Szeretettel köszöntjük a Piarista Podcast hallgatóit. A mai témánk a globális nevelési egyezmény. Mai beszélgető partnereink egyfelől Lázár László, a Piarista Magyar Tartománya Pedagógiai Szolgálatért felelős vezetője. Szervusz!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Mikulás Domonkos, a Kecskeméti Piarista Iskola igazgatója. Szervusz!
Szervusztok, és jó napot kívánok mindenkinek!
És Horváth Bálint, a Budapesti Piarista Gimnázium igazgatója. Téged is köszöntünk.
Szervusztok, és köszöntöm a podcastnak a hallgatóit.
Gyorsan egy rövid kis bevezető. Ferenc pápa még 2019. szeptemberében a globális nevelési egyezmény helyreállítását szorgalmazta, és az akkori üzenetében a Vatikánba hívta a főbb vallások képviselőit, nemzetközi szervezeteket és humanitárius intézményeknek a képviselőit, tudósokat, oktatási szakembereket, szociológusokat, politikusokat, sok mindenki mást, azzal a céllal, hogy 2020 májusára a Laudato Si enciklika megjelenésének 5. évfordulójára ők írják alá az új globális nevelési egyezményt. Globális nevelési egyezmény, mi ez?
Érdekes kezdeményezés ez, és azt hiszem, hogy azért is oda kell figyelnünk rá, mert az erről szóló dokumentumok úgy szólítanak meg bennünket, hogy mindenki, aki iskolával, neveléssel, oktatással foglalkozik, annak köze van ehhez, tehát hogy van felelősségünk ebben a dologban, és hát ezért meg kell értenünk nekünk is, hogy miről is szól ez az egyezmény. Ferenc pápa az én értelmezésemben arra jön rá, vagy arra biztat bennünket, hogy azok a problémák, amelyek a világban vannak, ezek csak összefogással oldhatók meg, és hogy ebben ő a nevelésnek, az oktatásnak, az iskolák világának kulcs szerepet szán, és nem csak így beszél erről, hanem nagyon konkrét módon próbál ebben előrelépni, és itt kidolgozni mindenféle stratégiákat, hogy az oktatás, a nevelés, az iskolák világa az tényleg előmozdítója legyen, hogy egy igazságosabb, jobb világban tudjunk élni.
Lényeges az a kiindulási pont, amelyről indít, és indít mindenki, aki kapcsolódik ez a gondolkodáshoz, hogy olyan mély és sűrűn barázdált ez a válság, amit érhetünk kapcsolatokban, egymás figyelésben, humanitáriumban, sok mindenben, hogy erre csak radikális válaszok tudnak mondjuk így gyógyírul szolgálni. Tehát a rendszer szintű problémákra rendszer szintű kiutakat kell adni, és akkor a kritikai reflexiónak, a beavatkozásnak azt az elemi erejét meg szintjét szólítja meg, ami sokszor talán meghökkentő, de minden esetre reális, valós változást szerinte, az egyezmény szerint, pápa szerint, illetve az együtt gondolkodók szerint csak ez lehet az út előre. És akkor így talán még a globális szóhoz ez jól társítható, hogy így lesz a helyi energiákból, a helyi változási szándékokból egy közös szellemiség akarat mentén egy átfogó társadalmi változást eredményező válasz.
Talán még annyit itt a globális szósz, hogy ezt ilyen, sokszor ilyen negatív értelemben használjuk, és hogy nagyon sok olyan negatív folyamatot társítunk hozzá, ugye egyedi értékeknek az elvesztését, nemzeti értékeknek az elvesztését, egyfajta ilyen komercializálódást, hogy minden mindenhol egyforma lesz, és akkor a pápa pedig valami olyasmiről beszél, hogy ezek a jellegzetességei kétségkívül megvannak a globalizációnak, de előnye is tudnak lenni, tehát a békének, az összefogásnak, a szolidaritásnak, az egymásra való odafigyelésnek a csatornája is tud lenni a globalizáció, mert az ember, az Isten képmására teremtett ember, az mindenhol egyforma. És hogy mindenhol a világon megilleti az, hogy ő emberhez méltó életet tudjon élni. És azt mondja, hogy a globalizációt ne csak a rosszra használja az emberiség, hanem használjuk ki mindazokat a lehetőségeket, adottságokat, ami abban, hogy a világ egy élhetőbb és igazságosabb és jobb hely legyen, nem csak a katolikusok, hanem minden ember számára. Ebben ki kell használni azokat az adottságokat, amire a globalizáció lehetőséget ad. Például, hogy arra a sok tudásra, ami létrejön oktatási intézményekben, szervezetekben, gyerekekkel foglalkozó közösségekben, ez a tudás ez legyen megosztva, hogy egymás segítve tudjunk ezen dolgozni. Tehát ez a globalizációnak valamilyen nagyon pozitív és értékelvű megközelítése, amivel a pápa ebben az egyezményben gondolkodik, vagy amiben dolgozni igyekszünk.
Számos országban, így Magyarországon is, és minden intézményben azt tapasztaljuk, hogy az iskolai élet ez megállíthatatlanul halad előre napról napra, meg hétről hétre. Miért van erre szükség? Segítsetek még egy kicsit megérteni, hogy milyen változást hozhat az életünkbe az, hogyha egy ilyen globális nevelési egyezménynek, vagy egy ilyen globális nevelési egyezményben foglaltakat elkezdünk magunkra vonatkoztatva alkalmazni.
Én egy picit távolabbról indulnék, ugye a bevezetőben említetted, hogy ez az egyezmény, ez a Laudato Si nevezetű enciklikának az évfordulján lett volna aláírva, és nagyon szorosan kapcsolódik ehhez az enciklikához. Ugye ennek az enciklikának a bevezető részében Ferenc pápa egy nagyon gazdag ilyen diagnózist ad a jelen világnak, a jelennek a válságáról, különböző kihívásokról, válságtünetekről beszél. Nyilván itt a teremtett világgal, az ökológiai megtéréssel összefüggésben. És akkor, ha az iskolára nézünk egy picit, akkor talán mondhatjuk azt, hogy az az iskola, ahogy most működik, vagy eddig működtettük az iskolarendszert, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem az egész világra, ahogy eddig iskolát csináltunk, hát az vezetett ahhoz a világhoz, ami gyakorlatilag ugye megújításra szól, mert így fenntarthatatlan lesz. Tehát arra a kérdésre, hogy miért kell a mindennapokból kilépni, talán pontosan azért, mert ahogy a Laudato Si-ben a pápa ezt megfogalmazza, nem mehet tovább úgy, ahogy eddig csináltuk. Tehát valami radikális változásra van szükség, mert ez így fenntarthatatlan, ez nem vezet tovább előre. Minden szinten változtatni kéne, és Ferenc pápa azt mondja, hogy ebben az oktatásnak kulcs szerepe van, tehát ha ott nem kezdjük el, akkor nincs esély. Az oktatás az, ami azt a világot, ami elég szerencsétlen módon halad a vesztébe, ezt az oktatáson keresztül meg lehet változtatni. Ebben egy nagyon optimista gondolat van, és ezért hív nem csak katolikusokat, hanem mindenkit ebbe a szövetségbe.
Az is lehet kérdés, hogy miért globális, és akkor a globális megközelítésnek lehet három oka, célja is. Egyrészt, hogy mivel a problémák jelentős része most már globális szintre emelkedett, nem csak a járvány, de a környezeti válság is, ezért az oktatásban, nevelésben a fiatalokat fel kell készíteni arra, hogy globális szinten tudjanak gondolkodni, és akár most már nem csak lokális szinten cselekedni, hanem sokszor globális szinten is kell cselekedni. Másik az, hogy maga az oktatási intézmények, az oktatásnak a szervezése is sokat profitálhat abból, hogyha a globális együttműködésben gondolkodunk erről. Erről elég sok tapasztalatunk van, akár piaristáknak, akár a többi rendnek is, illetve oktatási nemzetközi szervezetnek. Harmadik pedig, hogy mivel az a tér, amiben létezünk, amiben a fiatalok léteznek, az egy globális tér, ezért a tanulás folyamata, vagy a tanulás is tud hatékonyabb lenni, hogyha ebben a kontextusban, ebben a globális keretben történik. Sokat segítheti a tanulást, nevelést.
Hát itt vagyunk mi is, itt az átlag életkorunk 43 év, és akkor azt mondja Ferenc pápa, azt üzeni, hogy ahhoz, hogy más jövőt éljünk, ahhoz a mostani gyermekeknek kell bizalmat, felhatalmazást adni, és ők lesznek azok, akik ezt a más életet létrehozzák. Ezért jutunk el az iskoláig, ahol ezek a gyerekek másfajta módon tudnak tekinteni egymásra, közegükre, és egyszerűen új világot hoznak létre. És nekem azért erősek az ő mondatai, amikor a hét alapelvet, vagy ezt a hét fontos ösvényt definiálja, hogy mire figyeljünk így az iskolában, mert nagyon egyszerű mondatok. Oda vezetnek minket vissza, hogy valójában mire való az iskola, illetve hogy mik azok a lényegi szempontok, amelyeket, hogyha magunk előtt tartunk, akkor nem tud gajra menni ez az átalakulás folyamat, még ha oly radikális is. Ilyen az, hogy az állítsuk a személyt a középpontba, tehát hogy valóban a gyermekek legyenek az intézmény közepében. Ezt könnyen kimondjuk, de ez mit jelent? Mondjuk az egyedi gyermek legyen. Aztán az a mondat, hogy a befogadás szellemében neveljük magunkat, meg őket, és akkor tudnak majd a legkiszolgáltatottabbak felé nézni. Akkor, hogyha azt látja, hogy a lányok és a fiatal nők veszélyben vannak, akkor figyeljünk rájuk különösen. Vagy hogy a család legyen a nevelő, segítsük a családot, hogy ő nevelje a gyermekeket. Hallgassunk rájuk, halljuk meg a hangjukat, ugye az egész szinódusi, szinodális folyamat erről szól, hogy figyeljünk, lépjünk velük együtt. Védjük az otthonunkat is, de hogy összességében, és akkor az utolsó, hogy kötelezzük el magunkat olyan modellek mellett, amelyek új értelmezési sémák mentén új módon csinálják, vagy csináltatják velünk mondjuk a gazdaságot. Azaz nagyon egyszerű dolgokat mond, de hogy ezek az egyszerűségükben erős tételek az igazságra, meg a lényegre összpontosítanak bennünket, és ementén kér, hív minket arra, hogy gondoljuk újra az egészet az alapokról, és legyenek ezek az alapok.
Ugye sokat beszél a pápa arról, hogy érett személyeket kell nevelnünk az iskolában. Ez több itt az egyezményhez kapcsolódó dokumentumban előjön, meg többen utalnak rá, és sokat tűnődhetünk, hogy milyen az az érett személy, hogy aki az iskola világából kikerül, az tényleg aktívan tudja majd alakítani a társadalmat, hogy igazságosabb legyen, az tényleg képes a dialógussal, más kultúrákkal, vagy máshonnan érkező emberekkel, az ő tényleg képes azon, hogy a saját önzésén felemelkedve a közösségért képes legyen dolgozni. És a pápa azt mondja, hogy ahhoz, hogy ilyen érett emberek legyenek a következő generációban, az kell ahhoz, hogy a világ az valóban változni tudjon, hogy mindaz, amit például a Laudato Si-ben ugye leír, ez megvalósulhasson. És ahhoz, hogy ilyen érett személyek jöhessenek ki az iskolából, ahhoz máshogyan kell iskolát csinálni, mint ahogy ezt eddig tettük, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem hát a világon is. És hát erre a reflexióra, hogy hogyan kell úgy egy iskolát megszervezni, milyen módon kell ezt összerakni, kiknek az együttműködése, meg a változása, vagy akár megtérése szükséges ehhez, hogy ilyen érett személyiséget tudjunk nevelni. Ebben próbál ez az egyezmény egy ilyen nagy szövetséget kialakítani. Mert ez, hogy érett személyek legyenek azok a következő generációk, sokfajta ilyen érzékenységgel a világ, meg a társadalom, meg az embertársak, a helyi közösségük iránt, ez a kulcsa annak, hogy mi lesz itt 20-30-40 év múlva a pápa szerint. Tehát emiatt hív mindenkit, aki az oktatásban szerepet vállal, tevékenykedik, felelőssége van egy közös gondolkodásra.
Hadd provokáljalak benneteket egy kicsit. Így a globális nevelési egyezmény megértése körül vagyunk. Magunk elé látom a piarista iskoláknak az életét, akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy a piarista pedagógiát, a piarista intézményeknek az életét, azt erősen meghatározza a piarista emberkép, illetve a piarista identitás elemekben foglaltak, amelyek nagyon hasonlítanak azokra az állításokra, amelyeket most például az imént idéztetek Ferenc pápának a javaslatából. Tulajdonképpen miben hoz újat számunkra a globális nevelési egyezmény?
merem azt mondani, hogy vannak vallott értékeink és céljaink, amelyek mögött nem világos, hogy ott állunk-e. Ezt lehet, hogy meg sem kérdezzük. Ambivalens a viszonyunk ezekhez a célokhoz, identitás elemekhez. Sokféle, erre nem reflektálunk, erre a sokféleségre. Különböző világképek, egyházképek, emberképek között mozgunk. Nem kérdezünk rá a miértekre. Tehát az, amit mondasz, az igaz, hogy vannak modelljeink, de hogy a modellek szerinti működés valójában mit jelent, erről nincsenek élő folyamataink. A folyamat alatt vitát, alkotó közös gondolkodást, összefogást értek. És akkor a szívünk mélyén azt hiszem sokunk érzi azt, hogy valóban az iskola társadalom formáló erővel bír, de annyira be van ágyazódva, gyökerezve abba a társadalmi-gazdasági kontextusban, ami most van, meg hagyományban, hogy nem merünk ilyen radikálisan még gondolkodni, se nem úgy cselekedni. Például a szegények felé, vagy a lányok felé, vagy a gazdasági modellek újra gondolásával. Tehát én azt mondom, hogy ez az egyezmény, ez tud egy olyan megállt parancsolni a sodrásban, hogy föltegyük a kérdést, hogy azok az iskola alapító eszményeink, meg céljaink, amiket igaznak vallunk, azokat éljük-e? És ha nem éljük, akkor mit kezdünk ezzel? Ha éljük, akkor örüljünk. Tehát az örömnek is megvan a helye. De ha meg nem, akkor pedig arra biztat, hogy hibázol, sőt, társadalmi, emberiességi, humánus hibát vétesz, vagy bűnt, ha nem cselekszel másképp, ahogy ezt megkövetelik ezek az eszmények.
Ez a globális nevelési egyezmény, ez együttműködést hoz létre. És akkor ezzel cselekszik, és ez az együttműködés az, ami megerősíti, segíti azokat a folyamatokat, amelyek helyben zajlanak. Válaszokat ad olyan kérdésekre, amelyekre helyben is keresünk válaszokat. Csak ezeket a válaszokat össze tudjuk vetni máshol hasonló kérdésekre született válaszokkal, és ez segíti az útkeresést, út megtalálását. Kicsit így kristályosítja is, hogy több helyen keressük a válaszokat a pedagógia kérdéseire, és az, hogy ezt így globális szinten együtt tesszük, ez segít abban, hogy így nevesedjen az, hogy mik a központjai, mik a kristályosodási pontjai a pedagógia fejlődésének, és az ilyen meglepő néha, hogy jé, tényleg máshol is ezt a választ találták, vagy máshol is ugyanazokat a kérdéseket vetették fel. Volt már ilyen élményünk egyébként mondjuk a chilei pirista pedagógiai konferencián, és ezek az élmények így visszajönnek akkor, amikor ilyen más kontextusú, más összetételű globális konferencián veszünk részt.
Szerintem módszertanilag is frissíthet minket. Nekem meghatározó élmény ezeknek a tanítóhivataltól, vagy a saját egyetemes rendi vezetésünktől, és így aztán közvetve, vagy közvetlenül Ferenc pápától érkező tanításoknak, hívásoknak, hogy hihetetlen módszertani gazdagsággal, nagyon friss, élenjáró tudással, technikai készlettel, praktikusan alkotó módszertanokkal ismertetnek meg bennünket, amelyek megrázhatnak önmagában, hogyha alkalmazzuk őket. És én nagyon örülök ilyenkor az egyházunknak, hogy ennyire modern, és ennyire, tehát azt mondja, hogy a legújabb énedet, vagy az új énedet új utakon tudod elérni, és ő kínálja is ezeket az új utakat. Csak merjünk rálépni arra a sokfajta izgalmas útra, amit ők kínálnak.
Ugorjunk egy kicsit az időben. Nagyjából egy hónappal ezelőtt, 2021. október 21 és 23 között az oktatással foglalkozó női és férfi szerzetes rendek által fenntartott intézményeknek a képviselői részt vettek egy több száz fős, jól emlékszem?
Közel 500 fős.
Igen, tehát egy közel 500 fős online eseményen, amely az iskola átalakítása a globális oktatási paktum jegyében címet viselte. Ezen ti is részt vettetek a Magyar Piarista Iskolák képviseletében. Mit érdemes tudni erről az összejövetelről?
Az érdekes talán, hogy ez nem egy egyszeri esemény, hanem ez a találkozó, ahol oktatással foglalkozó, neveléssel foglalkozó vezetők vesznek részt, ez éves gyakorisággal összejön, és nyilván amióta most a járvány miatt minden online zajlik, ennek bizonyos szempontból ilyen hozadéka, hogy még amikor ez Rómában volt, akkor talán ilyen 200-an voltunk rajta, most viszont, hogy online lehet kapcsolódni, így most Mozambiktól, Japántól, nem tudom én, a Dél-Amerikán át, nem tudom, az európai szerzetes rendek képviselőik, tényleg egy ilyen 500 fős online meeting, 5 vagy 6 nyelven szinkron tolmácsolva, egy nagyon sajátos élmény, ugye ennyi oktatással foglalkozó szakemberrel az egész világon együtt gondolkodni. Tehát ilyen szempontból egy nagyon-nagyon különleges esemény. A másik, amit talán érdemes meggondolni, hogy ha az ember fölmegy a Vatikánnak a honlapjára, és ott elmerül az oktatási dokumentumok világában, akkor ott nagyon izgalmas dolgokat lehet találni, így hosszú évtizedekre visszamenőleg egyébként, és ha ezeket így folyamatosan olvassa az ember, hogy hogyan gondolkodik katolikus iskoláról a Vatikáni Oktatási Bizottság, akkor hát hallatlan izgalmas dolgokat lehet így találni, és hogy arra csodálkozik rá az ember, hogy mennyi modern és olyan gondolat jön szembe, amivel nap mint nap küzdünk egyébként az iskolai valóságban, és ez nem csak nálunk probléma, hanem egy olasz vagy egy dél-amerikai katolikus iskolában is ugyanezeken tűnődnek. És akkor ez a konferencia, ahogy itt erről beszéltünk, azért volt végtelen izgalmas, mert hogy a bennünket is érintő mindennapi ilyen az iskoláinkban szembe jövő problémákkal foglalkoztunk itt nagyon modern, meg nagyon izgalmas módszertanokkal. És akkor hát izgalmas, hogy egy spanyol iskolafejlesztő, vagy egy dél-amerikai, vagy egy afrikai kolléga hogyan nyúl ezekhez a kérdésekhez. Nagyon friss és izgalmas tapasztalat volt ez.
Talán érdemes szólni egy pár gondot arról, hogy konkrétan, hogy épült föl ez a háromnapos szeminárium. Az első nap címe, vagy mondjuk így címkéje, az a felfedezés és a reflexió volt. A második nap a változásra, a változások elvállalására és a változás vezetésre tanított minket. A harmadik pedig a változásokkal együtt járó, illetve a változások következményéként előálló új térben az összefogás, együttműködés, szövetségkötés új formáira biztatott minket. És akkor mind a három nap úgy épült föl, hogy egy nagyon szép imádság volt az elején, ezt mindig más földrészről hallottuk. Nagyon nagy élmény volt nekem. Utána egy jó egy órás, vetített képes, provokatív előadást hallottunk, a Bálint által említett sokfajta nyelvre lefordítva. Volt egy pici szünet, és utána pedig először a nyelvi csoportokban és a nyelvi csoportokon belül külön kis tímekben gondolkodtunk egy meghatározott menetrend szerint, éppen reflexiós térben, a változás terében, meg a szövetségkötés terében. Az ív kifejezi azt is, amit kínál nekünk a szakembereknek azon közössége, akik szeretnék mozgásba lendíteni a nevelési egyezményt. azt mondják, hogy a reflexió, az önreflexióval kezdődik. Tehát ott kezdődik, hogy magamra nézek, és felfedezem azt, hogy hogy működöm. Ha felfedeztem, és hozzáférek, akkor jöhet az, hogy miben szeretnék változni. Brutális, nagyon erős modellt kaptunk a változásvezetésre, amit itthon is használni tudunk. Szempontokat, dimenziókat, módszereket. És aztán nagyon erős a biztatás arra, hogy a hálózatok meg az új szövetségek mentén lépjünk előre. De senki nem maradjon magában. Ha magadban teszed, az rossz. Csak hálózatban szabad tenni. És ezeket a hálózatokat keresd, kezdeményezd, inspiráld a városban, az országban, másokkal együtt a gyerekekért, mert a hálózatok mentik meg a világot, ezek a hálózatos közösségek. Úgyhogy ennek az élményével lehetett eljönni például nekem erről a szemináriumról.
Az első napi előadásban nekem nagyon érdekes volt az, hogy így összeszedte azt, hogy mik azok a területek, ahol, hogyha az oktatás nevelés átalakításáról gondolkodunk, milyen területekről kell gondolkodni. És akkor négy ilyen területet nevezett meg. Az első a tanterv, módszertan és értékelés, amivel itthon is sokat foglalkozunk. A második a tanárok és a diákok, gyerekek, fiatalok szerepe az oktatási folyamatban. A harmadik az oktatás szervezés, vagy az intézmény szervezés, és a negyedik szintén nagyon izgalmas kérdés a terek kérdése, a virtuális és valós tereknek a kérdése az oktatásban. És hogy jó is volt ezt így hallani, egyrészt azért, mert egy határozott keretet adott, hogy mi az, amivel akkor tehát foglalkoznunk kell, és azt is jó volt látni, hogy ezekkel itthon valóban foglalkozunk. Jó volt az, hogy ez mindezt rendszerbe foglalta.
Nem kifejezetten a paktumhoz kapcsolódik, de több ízben említettétek a változásnak, változásmenedzsmentnek a fontosságát. Ugye akkor, amikor valaki iskolát választ, és ezt talán tapasztaljuk mi is a piarista iskolák körül, akkor egy szülő sokszor gondolkodik úgy, hogy hát ő garanciát ad annak az intézménynek, amelyben ő tanult. Azért, mert az a tapasztalat, amelyet ott szerzett, az valamiért megerősíti őt, és úgy gondolja, hogy hát ez jó lesz az ő lányának vagy fiának. Amit elmondhatok az alapján, viszont nagyon sok minden változik manapság is az iskoláink körül. Mit lehet mondani egy szülőnek, aki hozzánk szeretné, hogy piarista iskolába íratni a gyerekét, és azt látja, hogy hát itt már nem úgy működik az iskola, ahogy az ő idejében.
Az iskola vagy az oktatás egy olyan sajátos hely, amiről ugye mindenkinek van véleménye, és leginkább tapasztalatai abból a korszakból voltak, amikor ő is oda járt, vagy őt is tanították. És főleg, hogyha egy jó intézménybe járt, akkor azt így kiterjeszti, hiszen hát véletlenül elszakad azért attól az iskolától, amikor az érettség után kilép onnan, és kicsit azok az élményei megmaradnak, és utána már nincs kapcsolatban annak az intézménynek a dinamizmusával, vagy az életével. És akkor, amikor ugye a lányát vagy a fiát beiratja egy iskolába, akkor picit ezeket a nosztalgikus élményeket keresi. Ráadásul, hogyha valaki sokat tanít, és nem nagyon önreflektív, akkor sok olyan kolléga is van, aki egy kicsit úgy marad, mint ahogy 10 éve ezt csinálta. Tehát, hogy az iskola rendszer is tesz azért, hogy ez a gondolkodás megerősödjön. Viszont, hogyha veszünk ilyen példákat, hogy nézett ki mondjuk egy Volkswagen 1970-ben, meg most hogy néz ki, ahogy most legörül egy Volkswagen a szalagról, hát akkor nem, tehát mind a kettő autó, de hogy, és mindegyiknek van kereke, meg kormánya, de hogy azért nagyon máshogy csinálják azt az autót, nagyon másfajta szakemberek dolgoznak rajta, és nagyon máshogy lehet azt használni. És hogyha ugyanúgy csinálnánk ugyanazokkal a technológiákkal ilyen Volkswagent, mint 1970-ben, akkor nem biztos, hogy azt most a forgalomba kiengednénk. Tehát, hogy egy 1970-ben jó iskola, az akkor egy jó iskola volt, és nagyon korszerű módon válaszolt a világnak azoknak a kihívásaira, amivel akkor meg kellett küzdeni. csak most nagyon más kihívások vannak, mint 1970-ben, és azt gondolom, hogy, hát az az oktatással foglalkozó szakembereknek, meg a tanároknak a professziója, hogy hogyan lehet most egy olyan oktatás-nevelési intézményt ügyesen kialakítani, ami a világnak a változásaira, azoknak a kihívásokra, amelyek most vannak, hát ezekre tényleg válaszolni képes. Tehát itt csak a szülő bizalmát tudjuk kérni, hogy, amilyen jó volt ez 1970-ben mondjuk neki, vagy akár nem tudom, 1990-ben, az most is jó, csak hogy nem ugyanazt csináljuk, de ez nem biztos, hogy rosszabb lett, hanem nagyon igyekszünk arra figyelni, hogy mi az, ami most korszerű és a gyerekeknek jó. Egyébként pont ugye Kalazanci Szent Józsefnek a pedagógiája ilyen szempontból azért is érdekes, mert hogy ő amikor a piarista rendet létrehozta, meg tanítani kezdett, akkor körülnézett az akkori oktatási piacon, és a legjobb gyakorlatokat igyekezett átvenni másoktól. Tehát nem kitalált valami zseniális újdonságot, hanem egy csomó olyan módszert átvett másoktól, amik akkor jók voltak. És egy pillanatra visszatekintve erre a konferenciára, amin voltunk, hát pont azt lehetett látni, hogy hát szerzetes rendek és katolikus iskolák boldogan tanulnak az üzleti világnak a képviselőitől, igyekeznek olyan módszereket átvenni, amelyekkel a saját iskolájukat emberibbé, jobbá, igazságosabbá tudják tenni, és egyáltalán nem félnek más tudományágaknak, vagy más az üzleti világnak, vagy más szektoroknak a gondolatait, vagy kialakult módszertanait átvenni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért nyilván vannak iskolák, ahol a szülők nagyon innovatívak az oktatás területén, de azért, ha nagyon sok iskolát megnézünk, akkor azt lehet mondani, hogy nem a szülők általában az oktatás területén a leginnovatívabbak, mert azzal kevesebbet foglalkoznak. Tehát ők jók például autógyártásban, vagy nem tudom én, a jogi tanácsadásban, vagy nem tudom én, mindenféle szakterületen, de nem biztos, hogy az iskolához értenek legjobban. Az iskolához, hát, azoknak kell jól érteniük, akik ebben a világban mozognak, itt olvasnak, körülnéznek, utaznak, konferenciákon vesznek részt, más pedagógusokkal beszélgetnek, és próbálják nyilván a gyerekek hangját nagyon fontos ebben az ügyben meghallgatni, hogy milyen lesz az iskola, ami tényleg válaszol a kihívásokra. És akkor Ferenc pápa, az még egy pillanatra visszatérek, hogy szerintem ő teljesen erről beszélt, tehát hogy nézzük meg, hogy mik azok a kihívások, amik bennünket, az életünket érik a világban, és ilyen szempontból súlyos a helyzet, hogyha olvassuk az ő mondatait, és azt mondja, hogy igen, az oktatásnak erre tud lenni válasza, és hogy innen kell kezdeni.
Nekem Bálinthoz kapcsolódva, ha a kérdésed erejét, élét is figyelem, akkor azt hiszem, hogy azt be kell látni, hogy van küldetésünk a szülők, családok megszólítása felé is. Tehát, hogy együtt velük kell azt az átalakuló utat bejárnunk, amelyről Ferenc pápa beszél. Ennyiben szerintem tovább kell dolgoznunk azon, hogy nyitott, a családokkal közösen gondolkodó, és új célok mentén bátran lépni kész közösségeket hozzunk létre, és akkor ennyiben az iskola definíciója is átalakul. Azok a határok, amelyeket 30-40 éve éltünk én is az iskolában, azokról itt, különösen itt a piaristáknál sem így beszélünk már. Piarista tér van, karizmatikus tér, jelenlét fogalma, amelyben otthonra talál, vagy válaszra talál valaki, aki oda belép. És azt hiszem, hogy ebben a családoknak nagyon fontos szerepe van, és nekünk is új kompetenciákat kell tanulnunk, hogy képesek legyünk a családokkal ilyen transformáló, vagy átalakító módon beszélni. Egyébként még egy eszembe jutott, ugye van, az előbb izgultam, hogy a Volkswagen kimondás, akkor itt ilyen ki lesz fütyülve majd a márka név, mert nem szabad reklámoznunk márkákat, de ha már belementünk ebbe a csőbe.
Nem, most megengedjük.
Akkor ugye, amikor a Teslát megalkotta az alkotója, akkor azt mondta, hogy ő nem így definiálja a szerepét, hogy új típusú autót kell, hanem átkeretezte, és ő nem autót gyárt, hanem kapcsolatot hoz létre, meg informatikai eszközt létesít, meg hálózatot hoz létre. Egyébként van egy négykerekű cucc, ami ezt hordozza. És akkor itt az nekem, ahogy a Bálint hasonlatát hallgatom, kicsit ez tovább lép, tehát hogy újra kell talán kimondani azt is, hogy mire való az iskola. Mert akkor tudunk új válaszokat lelni, és ehhez bizony bátorság kell. Én örülök, hogy a pierista világunkban létezik ez a bátorság, meg létezik ez az erő, amellyel lépni tudunk.
Lépjünk egy kicsit vissza a paktumhoz. Már szóba került Ferenc pápának ez a hét javaslata.
Ja, Ferenc pápa tett hét javaslatot az oktatással kapcsolatban, a globális nevelési egyezmény kapcsán. És ez a konferencia tulajdonképpen e köré épült. Az első nap a résztvevők, ugyanúgy több mint 400 résztvevő, az szerint gyűjtötte össze a saját tapasztalatából azt, amit fontosnak tartott, vagy megosztani fontosnak tartott, hogy hogyan kapcsolódnak ezek a tapasztalatok, ezek a gyakorlatok ehhez a hét ponthoz. Illetve azokhoz a fő pontokhoz, amit a bevezető előadás az oktatás megújítása szempontjából fontosnak tartott, de ezek is ehhez a hét ponthoz kapcsolódtak. Második nap pedig főként arról volt szó, hogy milyen változásmenedzsment szükséges ahhoz, hogy a szükséges változások, vagy ezek a változások végbe mehessenek, hogy ezek az értékek kerüljenek a központba. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon nehéz a komplex rendszereket, és tapasztaljuk, hogy az oktatás rendszerét is milyen nehéz átalakítani. Például fontos, hogy azt tegyük fel először kérdésként, hogy miért is szükséges a változás, és aztán azt, hogy hogyan, és végül konkrétan az, hogy akkor konkrétan mi is változzon. Harmadik nap pedig ennek az egésznek a hálózatosodásáról volt szó, és olyan konkrét kérdésekre keresték a kis csoportok a válaszokat, hogy miben szeretnék én együttműködést, hálózatosodást, mi az, ami nekem segítene, mik az én szükségleteim ezen a téren, illetve hogy mi az, amit mi ebben ajánlani tudunk. És akkor voltak olyan dolgok, amiket mi például a pieristák is tudtunk ajánlani ezeken a területeken. Például elmondtuk, hogy az európai pierista iskolákkal folyamatban van egy együttműködő hálózat kialakítása. Pont előtte való hetekben volt egy olyan nemzetközi konferenciánk, ahol 30 európai pierista iskola pedagógusai kapcsolódtak be, és arról beszéltek, hogy mit is jelent számunkra ez a nemzetközi együttműködés. De sok értékes tapasztalatokat osztottak meg, akár a mindennapok pedagógiájából, akár az együttműködések területéről a résztvevők, Mikronéziától Egyesült Államokig.
Az időnk végére értünk, egy gyors zárókérdésem lenne már csak. Itt van a globális nevelési egyezmény és Ferenc pápa iránymutatása. Merre tovább? Mi a következő lépés?
Én azt látom, hogy a folyamat elején járunk, tehát nagyon sok olyan fogalmat kell tisztáznunk, amiket most olvasunk ezekben a vatikáni dokumentumokban, az egyezmény kapcsán, akár ezeken a konferenciákon. Nagyon fontos, hogy ezekről beszélgetések kezdődjenek tantestületekben, a magyar egyházban, a piarista rendben, a családok között. Tehát azt gondolom, hogy akkor lehet változáshoz hozzáfogni, hogyha egyfajta ilyen kommunikációs feladatokat elkezdtünk, és sokat beszélgetünk erről egymással, hogy mitől lesz jobb az iskola.
Ez az egyezmény és a konferencia tematikája is nagyon jó segít keretezni azokat a folyamatokat, amelyek nálunk is zajlanak, és abban is segít, hogy ugyanarról beszéljünk Magyarországon is világszerte, és az az együttműködési hálózat, ami ezáltal is fejlődik, az nagyon sok energiát hoz be hozzánk. Arra mutat utakat ez a nevelési paktum és az együttműködés, hogy milyen tematikák mentén érdemes a nemzetközi együttműködést szervezni, akár pierista berkeken belül, akár ennél tágabban, de akár helyi oktatási környezetben is.
Számomra erős üzenet, hogy szervezünk fórumokat. A fórum egy olyan szabad tér, amelyben bizonyos témák mentén, bizonyos szabályok között, de szabad eszmecsere tud történni. Keressük meg a lényegi kérdéseinket, ehhez kaptunk számos szempontot, modellt, és ezekről a lényegi kérdésekről beszéljünk, cseréljünk eszmét, halljuk egymást, formálódjunk, és így lépjünk előre a saját utunkon, keresve a gyerekeket, meg is találva őket, ez talán legfontos.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. A Piarista Podcast adásában a globális nevelési egyezményről beszélgettünk Lázár Lászlóval, Mikulás Domonkossal és Horváth Bálinttal.